Nagyon érdekes az, hogy ugye egy olyan generációval dolgoznak már, akik ebbe születtek bele, és számukra teljesen természetesek ezek a dolgok. Még nekik meg kell tanulniuk sok esetben azt, hogy hogyan is működnek ezek a különböző folyamatok. Ráadásul azok, akik nem abban a korban születtek, amikor már az internet vagy különböző technológiai eszközök kéznél voltak, nekik meg kell tanulniuk azt, hogy nem minden úgy működik ugye az interneten, ahogy azt ténylegesen látjuk, tehát hogy a mesterséges intelligencia is hozott olyan új kihívásokat, ami az embernek sokkal tudatosabbnak kell lennie, sokkal jobban oda kell figyelni a dolgokra, és például erre is hoztunk nekik egy képzést, a tanároknak egy média tudatosság képzést, hogy azt meg tudják mutatni ők is a fiataloknak, hogy hogyan tudnak kritikusan gondolkodni arról, amit akár az interneten, akár a mesterséges intelligenciával való beszélgetéseknél is esetleg látnak. Mert hogy nagyon fontos az, hogy az összes ilyen technológiai eszköz az egy nagyon jó mankó, egy olyan dolog, amire lehet támaszkodni, de hogy kell hozzá az embernek a kritikus gondolkozása és a kreativitása, hogy ez egy olyan eszköz legyen, ami ténylegesen a szolgálatunkban tud állni, és mi erre próbálunk a tanároknak segítséget nyújtani a különböző képzésekkel, kézikönyvekkel, hogy ők is nyitottan és bátran tudjanak állni, mert hogy nyilván ez egy tanulási folyamat nekik is, és hát sokszor ugye bele kell állni ezekbe a helyzetekbe, el kell kezdeni, és mindig az a legnehezebb, és mi ebbe próbálunk nekik segítséget nyújtani. Ráadásul ezt nem egyedül csinálják, mert hogy van egy elég nagy tanárközösség, akikhez tudnak fordulni. 50 csapat dolgozik az ötleteiken, és van egy személyes találkozó, ahol a tanárok is találkozhatnak, közösen ötletelhetnek, megtapasztalhatják a közösségnek is ezt a megtartó erejét, ahol tudnak egymástól tanácsot kérni.
Mindez borzasztó fontos lenne, az egyetemi oktatásban látjuk azt, hogy a hallgatók sokszor nagyon szívesen használják a mesterséges intelligenciát, de az adatok feldolgozása, illetve az analitikus gondolkodást nagyon sokszor hiányzik mellőle, és eléggé könnyű kiszűrni azt, hogyha valaki nem megfelelő módon használja ezeket az eszközöket, és nagyon fontos lenne ez valóban, hogy akár a pedagógusok is jobban fel tudják készíteni a diákokat arra, hogy hogyan érdemes használni akár a mesterséges intelligenciát, vagy bármilyen más digitális eszközöket. Hogyan látják most ennek az esélyeit? Mennyire nyitottak a pedagógusok, vagy akár a diákok ezekre a folyamatokra?
Mi azt látjuk a versenysre, hogy abszolút nyitottak. Nyilván az, aki egy ilyen versenyre jelentkezik, és azt mondja, hogy ez nem csak egy verseny, hanem ugye egy képzés is, tehát egy 3 hónapon áttartó folyamatos képzés. Bennük megvan az a nyitottság, hogy tanuljanak az új technológiákról, és hogy megnézzék azt, hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben. Mi ezt igyekszünk minél színesebben megmutatni, és tényleg olyan képzésekkel, olyan partnerekkel együttműködni, ahol ők ezt minél testhez állóban és minél közelebb megtanulhatják, tehát hogy próbálunk olyan szakemberekkel együtt dolgozni, ilyen a Hősök Tere Alapítvány ide, akik nagyon tapasztaltak ezeken a területeken, és azt látjuk, hogy a fiatalok például nagyon aktívak, tehát Dr. Meskó Bertalannak volt a mesterséges intelligenciáról tehát hogy több előadásból álló ilyen előadássorozata a képzés során, és a fiatalok is nagyon érdeklődőek, folyamatosan kérdeznek a tanárok is, amikor a tanároknak vannak workshopok, akkor nagyon nagy aktivitást látunk, tehát hogy ez egy olyan úgy látjuk, egy olyan szükséglet a pedagógusok és a diákok között is, amikre így nagyon örülnek, hogyha kapnak lehetőséget, hogy egyrészt beszélgethessenek szakértőkkel erről, egyrészt tanulhassanak róla.
Hogyan és meddig, mikor lehet jelentkezni erre a kihívásra, amik ezek kapcsolatban rendkívül fontos információk?
A kihívás, az idei kihívásunk már tart, ugyanis már kiválasztottuk január elején a legjobb 50 csapatot, úgyhogy ez a legjobb 50 csapat most dolgozott az ő ötleteiken, és majd most március 2-án fogjuk kiválasztani a legjobb 8 csapatot, akik majd egy kommunikációs tréningen fognak részt venni, illetve mentorokat is kapnak, akik támogatják őket a munkájuk során, és majd Április közepén lesz a döntő, úgyhogy erre a kihívásra most jelen pillanatban nem lehet jelentkezni, de érdemes figyelni az edisonkids.org, illetve a megoldások a holnapért kihívás különböző felületeit, mert hogy ott mindig naprakész információkat adunk az induló új versenyekről. Erre a versenyre, meg erre a kihívásra 7 és 12. osztály közötti diákokat várunk, 2-6 fős csapatokba tudnak jelentkezni egy tanárukkal, úgyhogy, sőt most már egyesület sportegyesületek is jelentkezhetnek, úgyhogy így különböző iskolákból is össze tudnak állni diákok egy csapatba. Úgyhogy az idei kihívásra most sajnos már nem lehet jelentkezni, de azt ajánlom mindenkinek, hogy kövesse figyelemmel ezeket a csatornákat, mert hogy ott látni fogják majd azt is, hogy milyen ötletekkel neveztek a fiatalok, milyen ötletek kerültek be a legjobb 8 közé, illetve hogy ki lesz benne majd a top 3-ban is.
Születhetnek-e olyan megoldások, akár applikációk, óravázlatok, nem tudom milyen ötletek vannak, amiket aztán a gyakorlatban is lehet alkalmazni, és akár bevett szokássá válhat, vagy esetleg a piacon hasznosulhatnak ezek az ötletek.
Abszolút vannak ilyen ötletek és megoldások, mivel 6. éve megy már ez a program itt Magyarországon. Voltak olyan diákok, akik például befektetőktől kaptak befektetést az ötletük megvalósítására. Ennek a programnak, mivel ahogy említettem, ez egy nemzetközi program, van egy nemzetközi része is, ahova tavaly egy magyar csapat is bejutott, és ez Milánóban volt, és ott prezentálhatták az ötleteiket, ami egy női hormonális egészséggel kapcsolatos, és a női egészséggel kapcsolatos tudatosságra igyekszik felhívni a figyelmet, és például ők bejutottak ezzel az ötlettel a legjobb öt közé, tehát nyáron Koreába utazhatnak, hogy ott is a különböző országok diákjaival együtt megnézhessék azt, hogy ki milyen ötletet talált ki, és milyen problémára keres megoldást. Szóval azt látjuk, hogy itt a képzés során, meg a program során olyan tudást kapnak a fiatalok, amit a későbbiekben abszolút tudnak hasznosítani. Vannak, akik az oktatásra hoztak példákat, tehát, hogy volt olyan nyertesünk, aki egy AI tanár segítségével szeretné a diákoknak személyre szabottá tenni a tanulást, hogy mindenki a saját tempójában tudjon haladni. Úgyhogy nagyon sok színes megoldás van, és azt látjuk, hogy a fiatalok megtalálják azokat az utakat, ahol utána ezt meg is tudják valósítani. És mi is igyekszünk nekik ebbe olyan kapcsolatokat, meg támogatást adni, ahol el tudnak indulni ezen az úton.
Köszönjük szépen! A megoldások a holnapért aktuális kihívásáról beszélgettünk, a diákok és a tanárok közötti online tér okozta ollóval kapcsolatban, hogy mi lesz a tanárokkal és hogyan tudják ezt kezelni, erre vártak ötleteket a megoldások a holnapért kihívás kapcsán. Takács Enikő, a Samsung Electronics Magyarország kommunikációs menedzsere volt a vendégünk. Köszönjük szépen, gratulálunk a programhoz, persze a diákoknak is, minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm.
A kávét lassan kortyolom, végre van mit újra gondolnom.
Megy, megy, megy a meló ezerre.
Ma nincs más dolgom, annyi csak, hogy estig kibírjam máshova.
Ebéd a szünet, de sok a tünet, sikít a vegyület, a véredényeim mosatlanok nélkület.
A garbód jó, hogy itt marad, belepújok és csak hordozlak.
Újjonganak az ujjak érte, ha végre-végre hozzád érnek.
Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek. Hogy ne legyek már nélküled, én sebre temélek. Gyarolni ment a bábad is, maradni nem képes. De jól esik a látszat is, úgy élni mégis érdemes.
Semmit sem értek,
csak összenézek.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
A fűtési időpont kellős közepén vagyunk, ugye azt gondolom, hogy nagyon fontos az a téma, amiről most beszélni fogunk, hogy mitől lesz meleg az otthonainkban. Most kaptam egy olyan anyagot, amiből azt látom, hogy 100 kivágott fából 62-t eltüzelünk. Ugye gyakran beszélünk arról, hogy gyakorlatilag a natúraerdőkből kivágjuk a fát, az őshonos fáinkat, hogyha kivágunk egy fát, akkor azzal nem csak a fát vágjuk ki, hanem az egész élővilágot megbolygatjuk, ami körülöttünk van. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az a fa, amit kivágunk arra, hogy meleg legyen a lakásainkban, amiből aztán áramot kapunk, vagy a távfűtésre megy el, az milyen hatásfokkal hasznosul. Hát egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy ez a hatásfok valami egészen fantasztikus, illetve akkor, hogyha megnézzük, hogy a különféle technológiák milyen hatásfokkal hasznosítják a biomasszát, akkor azt látjuk, hogy hihetetlenül nagy a különbség. Amit én el tudnék erről mondani, az csak az, amit elolvastam ezzel a témával kapcsolatban a WWF Magyarország honlapján, de itt van velem két szakértő, aki ezeket az adatokat meg is tudja magyarázni, és meg tudja mondani, hogy miért veszélyes ez a tendencia. Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője, illetve Harmat Ádám, a WWF Magyarország klímavédelmi szakértője. Szeretettel köszöntöm Önöket.
Mi is köszöntjük Önt, illetve a hallgatókat, és szívesen megosztjuk a tapasztalatainkat.
Nézzük először az erdő szempontjait, ugye, hiszen ahhoz, hogy bekerüljenek a különféle energiaellátó helyekre a fák, ahhoz ezeket az erdőket ki kell vágni. Ugye, amit emlegettünk már, és amiről többször is beszéltünk itt a rádióban, és az, hogy a védett erdőkből is kivágjuk ezeket a fákat, ami önmagában valószínűleg már úgy, ahogy van botrány, de hogy aztán itt mi történik, illetve mi az, amit lehetne tenni azért, hogy egy normális erdőgazdaság legyen Magyarországon, és most mi van?
Igen, hát hogyha egy picit így visszatekintünk a múltba, csak hogy jobban értsük ezt a dilemmát, akkor le kell szögeznünk, hogy az erdőgazdálkodás az régebbi, mint a természetvédelem, tehát ugye sokkal régebb óta vágunk fát. Sőt, azt is mondhatnám, hogy a tervezett erdőgazdálkodás, tehát az erdész szakma is régebbi, 200 évnél idősebb, tehát az 1700-as évek végén kezdődött tulajdonképpen ez a fajta gazdálkodás a faanyaggal. A természetvédelem az pedig, bár az is nem sokkal később azért már megjelent, de Magyarországon így intézményes formában lényegében csak a II. Világháború óta. Tehát a védett területek, azon belül a nemzeti parkok is, ugye leginkább a 70-es évektől kezdve kezdtek kialakulni, és léteznek ebben a formában, ahogy most látjuk őket, 10 nemzeti parkunk van, de a nemzeti parkok határain kívül is vannak védett erdőterületeink, illetve amióta az Európai Unióhoz csatlakoztunk, azóta vannak úgynevezett Natura 2000 területek, azon belül ugye erdőterületek. Ezek is azt a célt szolgálják, hogy az élővilág megmaradjon, illetve olyan működőképes ökoszisztémákat tudjon fenntartani, ami lényegében az erdők fennmaradását hosszú távon is biztosítja, és hát ez lényegében a faanyagnak is, a faanyag termelés szempontjából is fontos. Tehát minél inkább egészséges, ellenálló erdeink vannak, azzal az élővilággal, ami ennek a fenntartását biztosítja, annál inkább lehetünk abban is biztosak, hogy faanyagot fognak tudni nyújtani ezek az erdők, de nem csak faanyagot, hanem kirándulóhelyet, a klímát szabályozzák az adott térségben, a tájképet meghatározzák, ugye az élővilágról már beszéltünk, és még számtalan szolgáltatás, víztisztítás, levegőtisztítás. Tehát ezek nagyon fontos szempontok, hogy egyidejűleg érvényesüljenek. Na most azzal, hogy létrejöttek a védett területek az országban, ez nem jelentette automatikusan azt, hogy ott a hagyományos erdőgazdálkodás megszűnt volna. Ugye régebben, évtizedekkel ezelőtt még mindenki abban gondolkodott, hogy az erdei élővilágot ez ugyan zavarja, vagy háborgatja, de megvan a képességük arra, hogy túléljenek, tehát kivágnak egy erdőt, az majd megnő 80-100 év alatt, 120 év alatt, az élővilág pedig ezt valamilyen formában elviseli. Na most a biológiai tudományok, az ökológia az elmúlt évtizedekben azért eléggé komolyan alá tudta azt támasztani, hogy nagyon sok erdei faj ezt a fajta hagyományos, úgynevezett vágásos üzemmódot nem viseli el. Tehát, hogyha az ország egész területén alkalmazzuk, akkor ezek a fajok egyrészt megritkulnak, másrészt bizonyos tájakról teljesen eltűnnek. Nem csak Magyarországon probléma ez, hanem Európában máshol is, tehát ahol ilyen intenzív erdőgazdálkodás zajlik. Tehát csak hogy lekerekítsem így a választ első körben, én azt gondolom, illetve nem csak én, hanem a természetvédelmi szakemberek általában, hogy nem lehet a teljes erdőterületet vágásos erdőgazdálkodásra használni. Kellenek olyan elemek az erdős tájban, amik háborítatlan erdőket is tartalmaznak. Ugye a nemzeti parkok egyébként pont alkalmasak volnának erre. Illetve maga az erdőgazdálkodás is keretén belül is választatok progresszívebb módszerek, mint a vágásos üzemmód. Tehát lehet, hogy a hallgatók közül is hallott már valaki a szállalásról, vagy mai nevén örök erdő üzemmód, ilyet alkalmaznak például a Budapest környéki erdőkben, pontosan azért, mert nagyon sokan tiltakoztak a vágás területek ellen. Tehát ezt a két tevékenységet össze kellene tudnunk békíteni, de 50 évvel a nemzeti parkok létrehozása után, tehát ugye a Hortobágyi Nemzeti Park volt az első, a Bükkit azt 1977-ben hozták létre, ugye nem egészen 50 éves, de ez alatt a fél évszázad alatt tulajdonképpen nem jutottunk el oda, hogy az erdőgazdálkodás és a természetvédelem az egymás mellett, egymást kiegészítve működjön.
Az ONIK anyagában látom, hogy az erdőterület 95%-át használják ma Magyarországon fakitermelésre, ami abból, amit most elmondott, teljesen abnormális, vagy ha kedvesebbek akarunk lenni, akkor ez nem teljesen korrekt, nem teljesen normális. És látok egy másik adatot, ami számomra megint csak megdöbbentő, hogy minden 100 kivágott fából 62-t eltüzelünk, és ennek a tüzelőnek viszont 60%-a jön pontosan a magas természetességű legértékesebb erdőkből. Tehát, hogy ezek az arányok már önmagában olyanok, hogy az ember így azt mondja, hogy hát ez hogy is lehet. Közben pedig, hogyha megnézzük, ugye az a három típusú felhasználás, az meg akkora különbséget mutat hatékonyságban, hogy megint az ember felteszi a kérdést, hogy hogy lehet, hogy a legkisebb hatékonyságú felhasználási módok azok, amik prioritásban vannak az országban. Ez persze három kérdés egyszerre, de hogyha bármelyikük válaszolna rá, akkor nagyon örülnék neki.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Így igaz, tehát itt a legfrissebb statisztikák szerint 60%-os a tűzifa arány, tehát minden 10 kivágott fából az 6 energetikai célt szolgál. Ez az arány amúgy valamennyire változik, de az utóbbi 20 évvel ez mindig 50-60% között volt, és amit látunk, az az, hogy ennek körülbelül, tehát ha ezt a tűzifás mennyiséget nézzük, nagyjából a 60%-át használják fel a háztartások, és körülbelül 40%-át pedig az erőművek, tehát itt beszélhetünk nagyobb, kisebb erőművekről. Most elsőként, hogyha a háztartásokat nézzük, itt azt kell tudni, hogy van nagyjából 1,2 millió háztartás, amelyik valamilyen mértékben használ tűzifát itthon. És ugye jellemzően ezek azok a háztartások, amik energetikailag sajnos a legkevésbé modernek. És emiatt van az, hogy itt viszont van egy óriási megtakarítási potenciál. Ez konkrétan azt jelenti, hogyha ezt az épületállományt a kor jelenlegi, tehát a jogszabályi minimum követelmények szerint újítanánk csak föl, akkor is ez a tűzifa igény, ez a háromnegyedére csökkenne. Tehát nem, háromnegyed évvel, tehát hogy itt beszélünk egy 75%-os megtakarítási potenciál, ami óriási. És itt azért nyilván nem csak arra kell gondolni, hogy kazáncsere, hanem itt ugye egy rendes szigetelés, modern nyílászárók, ezek óriási különbséget tudnak jelenteni.
Elnézést csak, hogy egy pillanatra a háztartásokra térjünk vissza, ugye általában a háztartásokban mindig azt szokták mondani, hogy hát ugye most az, hogy az én lakásomból mennyi energia folyik el, hát az annyira minimális, hát nem a háztartásokon múlik. Amit ön mondott, abból kiderül, hogy gyakorlatilag itt mindannyian felelősek vagyunk, hogy a saját háztartásunkban mennyi, mert a háztartások gyakorlatilag a legnagyobb fa felhasználók a fűtés tekintetében.
Így igaz, tehát ha a teljes energiafelhasználást nézzük, akkor is igaz, hogy körülbelül a teljes energiafelhasználásnak kicsivel több, mint az egyharmada kötődik magukhoz a háztartásokhoz, és ennek a egyharmadnak a 75% az fűtésre megy. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok energiát használunk fel, így országos viszonylatban is fűtésre. Tehát, hogyha megvalósul egy ilyen energiahatékonysági program, akkor az ország energiaellátási stabilitását is nagyon meg tudná növelni. Úgyhogy ez emiatt is nagyon fontos lenne, igen. És hát ugye, amiről még nem beszéltünk, az pedig ez az erőművi felhasználás. Itt, amit fontosnak tartok kiemelni, hogy itt ugye olyan erőművekről beszélünk, amik régi széntüzelésű erőművek, amiket átállítottak biomassa tüzelésre. Ez azt jelenti, hogy ezek azért igencsak nagy több száz megawattos erőművek. Ugye itt a régi szocialista időszaknak a követelményei szerint akkor ugye nyilván ez az energiatékonyság még egyáltalán nem volt szempont. És emiatt sajnos az a jellemzőjük, hogy a villamos energiahatásuk az nagyon alacsony, tehát ez 30%, tehát ez azt jelenti, hogy ugye 10 köbméter fából 3 az, ami hasznosul villamos energiaként, és igazából ez a maradék 70%-nak egy részét a helyi távfűtésben tudják hasznosítani, tehát itt Pécs, Ajka, Oroszlány tatabányáról beszélünk elsősorban. Viszont az a gond, hogy ezek az erőművek a fűtési időszakon kívül is ugyanúgy termelnek, hiszen ők villamos energiát egész évben előállítanak. És emiatt viszont, mivel ekkor ezt a hatalmas hulladékot nem tudnak mit csinálni, csak a környezetet fűteni, emiatt van az, hogy ezeknek az éves hatásfokunk nagyon-nagyon alacsony, tehát ez összesen ez kb. 40%. És hát ugye itt, ha összekötjük ezt a két dolgot, hogy a tűzifának a nagyobb része az a természetes erdőkből származik, és ráadásul ezt ugye ennyire rossz hatásfokkal égetjük el, akkor itt sajnos van ez a konklúzió, hogy olyan értékes élőhelyeket szüntetünk meg azért, hogy tulajdonképpen az utcát fűtsük, és nyilván ez egy olyan dolog, ami mindenképpen jó lenne változtatni. Ugye az erőműveken kicsit egyszerűbb lenne, tehát hogyha már lenne olyan szabály, hogy ők csak a fűtési időszakon belül termeljenek, amikor ugye jobb lenne a hatásfokuk, azt elég könnyen el lehetne érni, és ez igazából villamosenergia mennyiségében nagyon minimális százalékról beszélünk, tehát ezt könnyen ki lehetne váltani. És hát nyilván ugye az épületenergiatékonyság ez meg egy hosszabb folyamat, de ez is olyan, amit ha nem kezdünk el ma, akkor ez igazából soha nem fog megvalósulni.
Kívánok nagyon sok munkát, önöknek pedig, hogyha bővebb információra van szükségük, akkor csak menjenek fel a WWF honlapjára, és akkor erről rendkívül sok információt, illetve szemléletes grafikon találnak, és azt gondolom, hogy ezek meg fogják bennünket győzni arról, hogy ez mindannyiunk közös érdeke. Köszönöm, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen, mi is a lehetőséget.
Köszönjük a lehetőséget, viszont hallásra.
Műsorunk vége felé programajánlóink következnek. Ahogy már híreinkben is hallhatták, érdekes filmfesztivál, Bollywood Budapesten 3 napos indiai filmfesztivál van, illetve lesz a Puskinban. 10. alkalommal tér vissza Budapestre az indiai filmfesztivál az indiai nagykövetség szervezésében február 27 és március 1-ek között a Puskin mozi tehát a helyszíne. Mindezzel kapcsolatban érdemes tájékozódni a mozi honlapján. Budapest Ritmo 2026, időtlen hagyományok, kortárs energiák Kubától Dél-Koreáig. 11. alkalommal tér vissza Budapestre a Ritmo, Közép-Európa egyik legizgalmasabb világzenei találkozója, amely a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében várja a közönséget és a szakmai résztvevőket április 9 és 11-e között. Ez még eléggé messze van, de érdekes, érdemes gondolni rá, tehát a Magyar Zeneházába várnak majd mindenkit erre az eseményre, április 9 és 11 között Budapest Ritmo 2026. Egy közelebbi program, szerelmes programok a Néprajzi Múzeumban. Unikális Valentin napi programokkal készül a Néprajzi Múzeum február 14-ére, azaz mára, szerelmes tematikájú tárlatvezetésekkel, és az aznap debütáló Szívküldi szívnek kincskereső, nem csak randizóknak, fejlesztett játékkal várja a látogatókat a farsangi programokkal egybeeső tematikus eseményre, tehát a Néprajzi Múzeum. Ez éppen ma lesz, ide várnak minden kedves érdeklődőt, további információk és részletek a múzeum honlapján találhatóak. Ez volt a reggeli, 2026. február 14-én, Bálint napon, Valentin napon az alábbi témákkal vártuk Önöket. Február végéig érdemes elkészíteni és kihelyezni a Méhecske hoteleket. A méhecskékről, magányos darazsakról beszélgettünk Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével. A hazai mosómedve populáció óvatosságra int, ezzel kapcsolatban volt egy konferencia a Matén, Katona Krisztián, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem oktatója volt a vendégünk. 157 felzárkózó településen kézbesített segítő csomagot a Máltai Szeretetszolgálat, ezúttal az óvodáskorú gyermekek kerültek a központba, Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője mesélt nekünk erről. Habsburg István, az utolsó nádor, Ezzel kapcsolatban Nánai Mihály történész, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa beszélgetett Berek Péterrel a múlt héten. A diákok már online világban nőnek bele, de mi lesz a tanárokkal? Erről beszélgettünk Takács Enikővel, a Samsung Electronics Magyarország kommunikációs menedzserével, egy érdekes programot ajánlottunk, megoldások a holnapért. Valamint ne égessük tovább erőművekben védett erdeinket, Gálhidi László és Harmat Ádám volt Görög Mása vendége a közelmúltban a Civil Rádióban. Ez volt tehát a ma reggeli, amelyet Kramarics Szandra szerkesztett, a hírszerkesztő Brühl Edit volt, a hangmester zenei szerkesztő ma reggel is Madarász Máté, a mikrofonnál Dudok Dávidot hallották. Maradjanak velünk továbbra is a Civil Rádióval. Ez a reggeli nem bukta.
Ez itt a Civil Rádió.
On a night like this, I'm so glad you came around. Hold on to me so tight and heat up some coffee grounds. We got so much to talk about and so much to reminisce. It sure be right on a night like this. Well, on a night like I'm not